imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye gazdaggá, áldotta ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 152-es számú énekünk első és második verszakát énekeljük. A 152-es A-jelzetű énekünk első és második verszakát énekeljük tehát. Az első verszak így kezdődik, kim bejöttünk nagy örömben. Olvasom Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a 23. Zsoltárból, valamint a Máté evangélium a 6. fejezetének 25-től 34-ig terjedő verseiből. Először tehát a 23. Zsoltárt hallgassuk meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmed követnek engem életem mindennapján, s az Úr házában lakozom. Hosszú ideig. A Máté evangéliuma 6. fejezetének 25-től 34-ig terjedő verseit olvasom. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az éltetek felől, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal? És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliumokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket ti kicsinhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 23. zsoltárunk eléneklésével, a 23. zsoltárunknak mind a három verszakát. Az első verszaka így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Igazod.
Imádkozzunk. Téged keresünk, Urunk, ezen a vasárnap reggelen is, olyan jó, hogy engeded magad megtalálni, és nem csak most el megszentelt órában, hanem a hétköznapok forgatagában is. Olyan jó, hogy érezzük, ennek az Istennek a közelségében vagyunk. Ennek az Istennek a szeretetéből kapjuk mindazokat az áldásokat, amik testünk és lelki életünk fenntartásához szükségesek. Ez az Isten hordoz bennünket, mutatja számunkra az igaz ösvényt. Ez az Isten az, aki jóságából kész megbocsátani a mi vétkeinket. Ez az Isten, aki úgy tud bennünket formálni, hogy igazi emberekké lehessünk, méltóan erre a névre, és méltóan a mi Urunknak, megváltunknak, Krisztus nevének a hordozásához, keresztényekként úgy, hogy az ő vonásai tükröződnek bennünk, úgy, hogy őt követjük lépésről lépésre az elrendelt úton. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a templomi csendben így vehetjük számba az elmúlt hétnek eseményeit. Volt benne öröm, és azt neked köszönhetjük meg. Ha mosolyoghattunk, hogyha szeretteinkre tekinthettünk, ha valamit sikerült megvalósítani, ha nem várt ajándékot, szépet hoztál te, Istenünk, elénk, köszönjük ezeket az áldásokat, de köszönjük azt is, hogyha ott voltál könnyhullatásainkban, fájdalmainkban, veszteségeinkben, próbatételeinkben, vagy éppen gyászunkban. Te légy támasz a minden próbatételben lévőnek, és kérünk, Istenünk, hogy így lép közel most ebben az órában. Hadd érezzük meg azt, hogy te állsz itt a középen. Hadd érezzük meg azt, hogy te vagy a gazda. Te terítetted meg az ige asztalát, és arról az asztalról most újból elvehetjük a lelki táplálékot. Mert annyira kell, hogy a hitünk megerősödjön. Mert kell, hogy a szívünk megtisztuljon, mert kell az, hogy újból beléd tudjunk kapaszkodni, hogy az életben előrébb tudjunk haladni. Olyan jó, hogy te tudod, milyen állapotban jöttünk ide. Azt is tudod, mire van szükségünk. Add meg ezt egyen-egyenként mindannyiunknak a te kegyelmedből. Csendesíts hát el most bennünket. Éppen azért, hogy a te lelkedet és a te ígédet tudjuk befogadni. Oszlasd el félelmeinket, aggodalmainkat, azért, hogy nyomában legyen békesség, legyen nyugalom a mi lelkünkben. Áld meg a templomi közösséget, de áld meg azokat is, akik jöttek volna, de valamilyen valós ok távol tartotta őket. Szenteld meg számukra is a nyugodalom napját. Kérünk, Istenünk, menj utána a tékozó fiaknak is, a tőled elfordulóknak, hogy egykoron ők is a megtérők sorába kerüljenek. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy várhatjuk a te mennyei jódat, és segíts, hogy tudjuk befogadni azt a mi szívünkbe, és legyen olyan mózsa, amelyet valóban nem hullatunk el, hanem amelyben azt érezzük, hogy a számunkra elkészítetted, és azzal tovább indulhatunk a mindennapokba. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 152-es A-jelzetű énekünk 3. és 7. versszaka eléneklésével. A 152-es A-jelzetű énekünk 3. és 7. versszakát énekeljük. A 3. versszak így kezdődik: vágyik lelkünk szent ígédhez. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele első fejezetének 7. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első fejezetből a 7. verset. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Eddig tart Istennek szava. Kedves testvéreim, úgy, amint azt már talán többen tudjátok, az elmúlt héten ifi táborban voltunk a fiatalokkal Borszéken, és többek között ebben a táborban ez volt az egyik téma, amely ezt a címet viselte, hogy a félelem és a félelmeinknek az ellenszerei. Most a karban nézek, és tudom azt, hogy van itt néhány fiatal, akik számára valamelyest ismétlés lesz az, amiről már a táborban szó volt, de hiszem azt, hogy az Úristennek lelke tud újból új gondolatokat adni a ti számotokra is. A félelemről tehát és félelmeink meggyógyulásáról szeretnék szólani a mostani igehirdetésben. Úgy gondolom azért szükséges erről beszélni, mert ezek újból és újból jelentkeznek a mi életünkben. Szorongatják a mi szívünket, lelkünket, sokfajta megnyilatkozása. Egy kicsit megpróbáltam nyomon érni az én életemben, hogy hogyan jelentkeztek ezek a félelmek. És ilyesmik jutottak eszembe, hogy féltem valakinek megmondani az igazságot, amit úgy éreztem, hogy Istentől jövő üzenet, de ami hibájával szembesítette volna, és ami sértette volna. És éppen ezért inkább hallgattam, és inkább maradtam gyáva, mint hogy vállaljam az igazságot és az ezzel járó konfliktust. Aztán, hogyha édesanyámra gondolok, akkor ismét csak egyfajta féltés volt a szívemben, hogy addig, amíg én és a nővére, mint fent vagyunk Kolozsváron, addig ő otthon Marosvásárhelyen egyedül húzza az igát, és amikor munkából hazatér, akkor nincs, aki őt hazavárja, vagy nincs, aki átölelje, és azt mondja neki, hogy szeretlek, vagy fontos vagy nekem. Féltettem, hogy nem-e erőtlenedik el, és vajon nem fog-e vajon eltávolodni valamiképpen az Úristentől. Aztán nemrégiben jó egy éve, másfél esztendeje ismét csak vizsgáztunk, és akkor, amikor vizsgára készülök, akkor mindig ott van bennem egyfajta félelem, hogy azért tudom, hogy felkészültem arra a vizsgára, de mégis ott van bennem egyfajta félelem, hogy vajon valami miatt nem fogom elrontani azt a tételt. Hogyha tüzetesebben megvizsgálnám az elmúlt napjaimat, minden bizonnyal még számos dolgot tudnék én itt felsorolni. Mindannyiunk szívét és lelkét átjárja a félelem. Az enyémet is, és a tiéteket is. Azonban nekünk tudnunk kell azt, hogy az Úristen nem a félelem lelkét adta, hanem valami mást, amiben gyógyulásunk lehet. És bevezetőben talán jó azt is elmondani, amit a pszichológusok mondanak. Azt mondják egyes pszichológusok kutatásaik alapján, hogy már pár hónaposan a gyermek életében megfigyelhető a félelem. Kezdetben két alapérzés jelenik meg a csecsemőnek az életében. Az egyik az elégedettség érzése, amikor minden rendben van, a másik pedig az elégedetlenség érzése. És mindenek kettőből ágazik aztán tovább. Az elégedettség érzéséből támad az öröm érzete, az elégedetlenség érzéséből támad a düh érzete. Nagyon tud ám ő kiabálni, és nagyon tud ő sírni. És ebből ágazik aztán tovább a félelem érzete. Mi van, ha nem kapom meg azt, amire vágyom? Aztán ismét más pszichológusok mondják el kutatásaik alapján, hogy már pár hónaposan megfigyelhetők a gyermek arcán a különféle életérzések. Az elégedettség, a kíváncsiság, a félelem, vagy a valamire való rácsodálkozás. De nem is ezen van a lényeg, hanem azon, hogy igazából születésünktől halálunk pillanatáig elkísérnek bennünket ezek a félelmek. A táborban megállapítottuk azt, hogy igazából fél a hívő ember is, de fél a hitetlen is. Ebben különbség nincsen. Ettől a hitünk nem ment meg minket. Hanem akkor miben vagyunk mi másak? Most úgy gondolom, abban, ahogyan kezelni tudjuk ezeket a félelmeket, abban, ahogyan Isten által, vagy Isten ígéje által kigyógyulunk, meggyógyulunk ezekből a félelmekből. Egy ellentét található ebben az ige szakaszban. Így olvashatjuk, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem akkor mit? Az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Ezeket vegyük hát most egy picit számba. Nem a félelem, hanem az erő lelke. Gyökösi Endre híres magyarországi prédikátor hívja fel a figyelmet ebben a vonatkoztatásban, hogy mennyire bölcs a nyelv. Hogy igazából szavainkban, nyelvünkben évszázados, évezredes tapasztalat sűrűsödik össze. Mit, hogyan éltek meg a magyar emberek, mit, hogyan fogalmaztak meg, miért pont így nevezték el ezt az érzést, miért pont így fogalmazták meg? Azért, mert nagyon találó. Fél, elem. Mert a félelemnek ez a sajátossága, hogy megfelez bennünket. Ketté hasítja a mi lényünket, darabbá, csonkává tesz. És itt csonkán így mondom, hogy már nem tudjuk megfelelőképpen elvégezni a mindennapi teendőinket. Nagyon jól nyomon érhető ez például a vizsgákon, hogy valaki, aki pedig tudja az anyagot, de mivel stresszes, és hogyha ezt a szót magyarra fordítom, azt jelenti, hogy félelem van benne, mivel állandóan azon morfondírozik, hogy vajon milyen tételt fogok kihúzni, hogy vajon hogyan fogok válaszolni arra a tételre, ezért lehet, hogy kisebb jegyet kap, vagy teljességgel elvágják. Mert ilyen a félelemnek a reán gyakorolt hatása, hogy egyszerűen megfelezi a mi lényünket. Hogy átéljük ezt a fajta széttöredezettséget. A félelemmel kapcsolatosan és a félelem ellenszereivel kapcsolatosan különféle rövidebb jeleneteket kellett összeállítani ebben a táborban, és nagyon tetszett az egyszerű jelenet, amikor valakinek át kell menni egy olyan hidon, amelytől fél, mert hát magasan van. Hányszor történik meg ez a gyermek életében, hogy megvan a testi adottsága, megvannak a lábai, megvannak a kezei, át tudna menni, de mégis, mivel ott van a félelem, egyszerűen egy tapottat sem tud megtenni. Vagy hány olyan helyzet van, hogy kerültem egy próbatételbe, egy nehézségbe, valamilyen tragédiát éltem át az életemben, és ha esetlegesen visszatérek ugyanarra a helyszínre, ha felütlik bennem annak a helyszínnek a réme, a tragédiája, akkor ez megint mennyire lefékez bennünket, és mennyire görcsbe rántja a szívünket. Nos, amikor átéljük ezt a fajta széttöredezettséget, akkor nekünk mindig eszünkbe kell jusson, hogy az Úristen adta számunkra az erőnek a lelkét. Nem elsősorban önmagunkra kell tekinteni, nem arra, amivel szembe vagyunk, mert akkor kétségbe esünk, hanem az Istenre kell tekinteni. Mert ő nem küld el bennünket olyan útra, ahol ne látná el útravalóval, ahol ne adná az ő erejét. Pál apostol ezt így fogalmazza meg egy másik helyen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ennek a feltétele azonban az, hogy akkor az ő útjára lépek, mert a magam útján magamban is maradhatok, de az ő útján kapom ezt az erőt. És még van egy vonatkozás ennek az ellentét párnak, a félelem azt is állandóan tudatosítja bennünk, hogy éppen töredezett mi voltunkból kifolyólag megvannak a magunk korlátai. Sokkal hatalmasabb erők és tényezők vesznek bennünket körül, és mi ezeket nem tudjuk irányítani, és nem tudjuk kontrollálni, hanem éppen ellenkezőleg azok kontrollálnak esetleg bennünket, vagy azoknak vagyunk a kiszolgáltatottjai. És erre nézve úgy érezzük, hogy nincs más lehetőségünk, mint rábízni magunkat arra, akinek adatot minden hatalom menjen is földön. Ha már nem tudom irányítani, ha már nem tudom kontrollálni, akkor nincs más lehetőségem, mint rábízni magam az Istenre. Abban a tudatban, hogy ő hatalmas. abban a tudatban, hogy ő majd irányítja az én egyéni sorsomat, meg a világnak dolgait is. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, amely széttör, kettétör, ketté hasít bennünket, hanem az erőnek lelkét. A második ellentétpárban félelem és szeretet találkozik. És megint nem véletlen ez, mert úgy gondolom, hogy ezek valóban így összekapcsolódnak. Azt tapasztalom, hogy az egyik alapfélelmünk az az, hogy nem merjük magunkat szétosztogatni. Nem merjük vállalni a szolgálatot. Hanem inkább az van, hogy őrzöm, védem magam, én vagyok a legfontosabb, vigyázzak nagyon jól, aztán, hogyha a többivel mi lesz, az nem igazán érdekel engem. A szeretet kiűzi a félelmet, és megtanít bennünket Krisztus szerint élni. A második világháború idején történt az, hogy az egyik koncentrációs táborban megszökött egy rab. És a tábor parancsnok azt a határozatot hozta, hogy akkor 10 másik rabot végeztek ki helyette éhhalállal. És a 10 rab közül az egyik félhangosan felsóhajtott, hogy akkor a feleségem és 2 gyermekem egyedül marad. Meghallotta ezt a lengyel származású szerzetes, oda ment a tábor parancsnokhoz, és arra kérte, hogy hadd halljon meg ő helyette. És megengedte neki. És meghalt ebben a koncentrációs táborban. Aztán, amikor ez a másik rab hazatért a családjához, a feleségéhez és 2 gyermekéhez, akkor elmesélte a történteket. És azóta évente Isten tiszteletet tartanak ennek a szerzetesnek az emlékére. Oda lehet magunkat áldozni, így egyetlen pillanatban. De azt hiszem, sokkal gyakoribb az, amikor egy életen át osztogatom szét magam, vagy áldozom oda önmagam az enyémért, meg általában a másik emberért. Féltjük önmagunkat, de még egyszer mondom, az igazi szeretet, az mindig nagyobb, mint a félelem. És a másik, ahol ez az ellentét nagyon élesen találkozik, az azt hiszem, hogy a halálfélelem. Mindannyian értünk, vagy tudunk valamit ezen a kifejezésen, amikor kimondom. De most mégis jobb egy kicsit a mélyére látni, és jobb egy kicsit elemezni, hogy miben is áll a halálfélelem. Azt hiszem, hogy 3 fő szála van. Az egyik szála így fogalmazta meg szintén egy lélekbúvár, hogy a szeparációs félelem. Az elszakadástól való félelem. Mert itt kell hagyjam ezt a földet, ami úgy otthonom már lett minden nyomorúsága ellenére. Meg itt kell hagyjam a szeretteimet is. És mindkettő félelmetes esemény, amikor egyik világból át kell lépjek a másikba. Aztán a másik fontos szála a halálfélelemnek az a büntetéstől való rettegés. Élhettem Isten nélkül, de akkor biztosan átsuhan a szívemen, mi van, ha mégis létezik? Mi van, ha számadásra von? Vagy akár hívő ember, templomos ember is, mi van, ha becsaptam magam, és a pokolba kerülök? És a harmadik fontos szála az az ismeretlentől való rettegés. Ezt a világot már ismerem. El tudok igazodni benne. Otthonos vagyok e világban, de úgy alapvetően vagy részleteiben milyen a másik, azt nem tudhatom. De itt is igaz az, amit János levele így fogalmaz meg, hogy aki teljessé lett a szeretetben, annál ez a szeretet kiűzi a félelmet. Aki átélte és megtapasztalta az Istennek szeretetét, és elmerült abban, annak szívéből, lelkéből távozik a félelem. Nem teljességgel nem állítom. De az ilyen ember tudhatja azt, hogy úgy, ahogy az Úristen kezében tartja ezt a világot, úgy kezében fogja tartani azt a másikat is, ahova átkerülök majd halálom pillanatában. És az ilyen ember tudhatja azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. Megvan az életem gyarlósága. És tudjátok, nagyon fogjuk majd szégyelni magunkat, amikor Isten szemével végig kell nézzük a saját életünket. Nagyon fogjuk majd szégyelni magunkat azért a
sok vétekért és mocsokért, amit elkövettünk ebben a világban. Azonban tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztus vére tisztára mosta az én lelkemet, és tisztára mosta az én élettörténetemet. És az ilyen ember tudhatja, hogy úgy, ahogy az Úristen kezében tartott ebben a világban, kezében fog tartani abban a másikban is, ahova majd átkerülök. Így sem könnyű meghalni, de mégis könnyebb. És az Istennel egészen más. Erőt ad arra, hogy odaáldozzam magam. Talán nem egyetlen pillanatban, mint Kolbe atya, az a katolikus szerzetes, hanem egy életen át. És segít a halállal szemben is, hogy akkor rá tudjam magam bízni az Istennek szeretetére. És végül a harmadik ellentétpár így áll előttünk. Nem a félelem lelkét adta az Úristen, hanem a józanságnak lelkét. És ezt a szót most kétféleképpen is magyarra lehet ültetni. Egyfelől jelenti az önfegyelmet, az önuralmat. Miért kell ez nekünk nagyon? Azért, mert nem egy embernél figyelhető meg, vagy bizonyos fokon mindannyiunknál, hogy képesek vagyunk magunkat belelovalni a félelmekbe. A Murphy sorozatban jelent meg egy ilyen könyv, hogy hogyan tegyem tönkre magam. És ebben a könyvben a szerző cinikusan és ironikusan fogalmaz, és azt mondja, hogy válaszunk egy olyan félelmet, ami testhez álló, ami személyiséghez álló. Például ilyet, hogy megcsal a társam, vagy hogy kidobnak a munkahelyről. Vagy ha ez sem jó, akkor valami ilyesmit, hogy halálos kor van a testemben. Az orvos még nem állapította meg, de azért én már halálosan beteg vagyok. És akkor gondoljunk ezekre a félelmekre naponta legalább kétszer, evés előtt, meg lefekvés előtt. És aztán fűszerezzük meg még apró félelmekkel. Például ilyenek, hogy elmentem a boltba vásárolni, és amíg elmentem, eszembe jutott, hogy nyitva hagytam az ablakot. És mire hazatérek, biztosan kirabolnak, és kiürítik a lakásomat. Vagy ma felteszemmel nézett reám a főnököm, és ez biztosan azért van, mert holnap ki fog dobni a munkahelyről. És ha ezt tesszük, ha ilyen módon belelovaljuk magunkat a félelmekbe, akkor az eredmény biztos. Tönkreteszem magam. Lesz belőle gyomorfekély, szívinfarktus, idegösszeroppanás. Adja számunkra az Úristen az önfegyelem, az önuralom lelkét, hogy ne lovaljuk bele magunkat ilyenképpen a különféle félelmekbe. Hadd említsek meg még néhány dolgot, amelyet annyiszor balgán cselekszünk. Félelem úrrá lesz rajtunk, nincs ott a józanság, nincs ott az önfegyelem, és éppen ezért annyifajta módon tudjuk önmagunkat tönkretenni, vagy sajnáltatni. Az egyik fike bibliaórán a fike lelkész tartott egy alkalmat, aminek éppen ez volt a címe, hogyan legyünk boldogtalanok. Önsors rontás. Az egyik, ami nagyon gyakran előfordul, hogy amikor ott van bennünk a félelem, akkor nem tudunk józanul gondolkodni, és éppen ezért mereven ragaszkodom azokhoz az elvekhez, amelyek valamikor a múltban jónak tűntek. De a jelen pillanatban lehet, hogy másképpen kellene cselekedni. Azt a példát mondta, a tavaszi találkozót szerveztek itt a tóközi templomban, egyre többen jelentkeztek, és az a helyszín, amit kiválasztottak, az picinek bizonyult. De mivel mi következetesek vagyunk, mivel mi nem akarjuk azt megváltoztatni, ezért lehet, hogy nem volt jó az, amit kezdetben kigondoltunk, hanem akkor azon változtatni kellene. Vagy a gazdag ifjú is elgondolta, hogy hogyan fog bekerülni a mennyek országába. És akkor Jézus Krisztus mond valami egészen mást. És ő nem akar hagyni abból, amit ő elképzelt. Légy hű önmagadhoz elve. Szoktuk is mondani egymásnak, hogy jól megfázom neked. Én már ilyen vagyok, és kész. Vagy a Jelenések könyvében olvashatjuk, légy hű, mint halálig. De mihez legyek hű? Meg kihez legyek hű? Változzatok el elmétek megújulása által. Fontos a következetesség, de időnként Nem jó, ha mereven ragaszkodom az elveimhez. Hanem változtatni kellene, csak a félelem az megint nem engedi, hogy józanul gondolkodjak. Vagy játszunk a múlttal, hogy a múltban azért jobb volt. Úgy, ahogy az Egyiptomból való szabadulás nyomán az izraeliek visszakívánkoztak a húsos fazakak mellé. A jelen lehetőségeit annyiszor nem tudjuk így megélni. Hány és hány ember mondja el, hogy azért a múltban mégiscsak jobb volt, hogy elkövettem egy hibát, és minden annak a következménye majd később. Egy ifjúsági ének is megemlíti ezt, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnödért. Hányszor felhasználja a sátán azt is, hogy amit te megbántál, ahhoz újból és újból visszatérj. Vagy hányan vannak, akik éppen ezért nem vesznek úrvacsorát. A múlton rágódni, és végig abban emésztődni. Mert megint a félelem annyira görcsbe rántott, hogy nem tudok józanul gondolkodni. Vagy sok esetben jelen van az is, hogy óvakodunk a megérkezéstől. Hogy valamit nem tudok elérni. Hogy soha nem akarok megérkezni. Hogy mindig olyan célokat tűzök magam elé, amelyeket nem lehet elérni, amelyek irreálisak. Mert félek, hogyha megérkezem, akkor majd mi lesz abból. Jó néhányat még meg tudnék említeni, de azt hiszem, hogy mindannyian értjük a lényeget. Hogy a félelem az görcsbe ránt, annak nyomán nem tudunk józanul gondolkodni, meg józanul élni. Kedves testvéreim, a másik, ahogyan fordíthatjuk ezt a szót, ez így hangzik, hogy a józan ész az épp gondolkodásnak a lelke. És erre több szálon is szükségünk van. Egyfelől azért, hogy rádöbbenjünk arra, hogy a félelem nem szükségképpen rossz, hanem van ennek egy pozitív hatása is. Szintén Gyökösi Endre így fogalmazza meg, hogy olyan, mint egy csengettyű, amely jelez, hogy vigyázz, mert veszélyes talajra léptél. Vigyázz, mert hogyha azon tovább indulsz, akkor lehet, hogy a veszedelembe mész. Ilyeneket fogalmaz meg, hogy vigyázz, te édesanya, jól fogd meg a gyermekednek a kezét, mert olyan könnyen kiúszhatja a tiédből. Kilép az útra, és már is kész a baj. Vigyázz, te hitves, a kísértés ott kopogtat a szíved ajtaján. Be ne engedd. Vigyázz, te hegymászód fent a csúcson, mert hogyha még egyet lépsz, akkor lehet, hogy az már Isten kísértés. Vigyázz, te gyermek, az a szorongás azért van benned, mert valami rosszat készülsz tenni. Csengettyűnek használja az Isten, hogy az ilyenfajta rossztól, vagy az ilyenfajta veszedelemtől megmenekítsen bennünket. Meg azért is kell az épp gondolkodás, mert nagyon gyakran a legnagyobb válságokat, ami életünkben nem a bajok okozzák, hanem a bajoktól való félelem. A legnagyobb válságokat, ami életünkben, higgyétek el, sok esetben nem a bajok okozzák, hanem a bajoktól való félelem. És erre nézve is jó statisztikát készíteni. Megvallom őszintén, elvégeztem valamikor ezt magamon is, és rádöbbentem arra, hogy tényleg így van ez. Úgy előre egy hónapra, vagy előre fél évre írjátok le egy papírcetlire azokat a félelmeket, amelyek bennetek vannak. És ha letelik a fél év, meg az egyesztendő, akkor olvassátok újra. És nézzétek meg, hogy azoknak a félelmeknek, amelyeket ti leírtatok, csak töredéke valósult meg. Csak töredékének volt valóság alapja. Mert mi hajlamosak vagyunk a jövőből a mába importálni félelmeket. Pedig nagyon balga dolog olyan dologtól félni, ami pedig nem következik be. Mert ez önpusztítás és önemésztés ebben a formában. És az utolsó szál, amit még megemlítenék, azért is kell nekünk az épp gondolkodás a félelmekkel szemben, mert a félelemnek van egy ilyen hatása, hogy egyszerűen megbolondít bennünket. Az egyik amerikai kisvárosban történt az, hogy egy fiatalember kifutott az utcára, tele torokból kiabálva, hogy elszakadt a gát. Aztán elért egy fodrászüzlethez, ott is többen voltak, onnan többen csatlakoztak ehhez a fiatalemberhez, és együtt hömpölyögtek a város utcáján, együtt híreztelték, hogy vigyázzatok emberek, mert elszakadt a gát. Aztán elértek egy bevásárlóközponthoz, ott is többen voltak, onnan is többen csatlakoztak ehhez a másik tömeghez, és együtt híreztelték a város utcáján az embereknek, hogy vigyázzatok emberek, mert elszakadt a gát. Aztán egy idős bácsi már nem bírta az iramot, leült a járda szegélyre, és azon kezdett el gondolkodni, hogy ő igazából több évtizede ott lakik abban a városban, de a környéken nincsen semmiféle gát. És úgy gondolom, hogy ez a fiatalember nem feltétlenül rossz viccnek szánta ezt, hanem arra szánta, hogy rádöbbentse az embereket, hogy mennyire könnyen meg lehet bennünket bolondítani az ilyenfajta rémhírekkel. Szoktuk is mondogatni, hogy egy bolond százat csinál. Azért adja az Úristen a józanságnak a lelkét, hogy a félelmek ne vegyék el az eszünket, és ne bolondítsanak bennünket meg. Félelmek, amelyek elkísérnek bennünket születésünktől a halálunk pillanatáig. Fél a hitetlen, de fél a hívő ember is. Ebben különbség nincsen. Ettől a hitünk nem ment meg minket. Hanem akkor miben vagyunk mi másak? Abban, ahogyan kezelni tudjuk ezeket a félelmeket, abban, ahogyan engedjük, hogy Isten által, vagy Istennek ígéje által meggyógyuljunk ezekből a félelmekből. Nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem gyógyírként, orvosságként, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Nyíljon meg a mi lelkünk mindezek befogadására. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 458-as számú énekünk második verszaka eléneklésével. A 458-as számú énekünk második verszakával válaszoljunk az ígére, ne félj tehát, kicsiny csapat. Annyiszor szorítják félelmek a mi lelkünket, Istenünk, de olyan jó, hogy mindenkor hozzád menekülhetünk, mert benned van a megoldás, és a te kezedben van a gyógyír. Légy velünk akkor, amikor félelmek lebénítanának, amikor megfelezik a mi lényünket, és amikor már nem tudunk megfelelő módon gondolkodni, viselkedni, élni. Köszönjük, hogy a te erőd mindig egészé tehet bennünket. Az az erő elvégezheti a mi mindennapjainkban azt, hogy mégiscsak akaratod szerint tudjunk cselekedni, megnyilvánulni. És köszönjük, hogy akkor, amikor érezzük a mi korlátainkat, és nem tudunk mindent irányítani, és nem tudunk mindent kontrollálni, mert sokkal hatalmasabb tényező és erők munkálkodnak fejünk felett vagy körülöttünk, akkor mindig hozzád fordulhatunk. Ahhoz az Istenhez, akinek adatott minden hatalom és minden erő, és az ő kezébe tehetjük le életünket, és az ő kezébe tudhatjuk a világ sorsát is. Köszönjük, hogy a tőled származó erő és a benned lévő erő az gyógyír a félelmekre, és ugyanígy a szeretet is. Félünk áldozatot hozni egy pillanatban, vagy egy életen át. Féltjük önmagunkat szétosztogatni, inkább azt várjuk, hogy mások tegyenek jót velünk, mások adjanak nekünk, és abból élhessünk mi jól. De a szeretet kiűzi ezt a fajta félelmet. És Jézus nyomán megtanít bennünket áldozatosan élni, kincsünket szétosztogatva. És köszönjük, hogy ez a szeretet ott van velünk akkor is, amikor a halál tényével, vagy önmagunk halálával szembesülünk. És ez életben, halálban is hordoz minket, és segít elválni ettől a földtől, és készíti az utat odaátra. Segít elviselni az elválás fájdalmát a szívekben, amikor szálak szakadnak szét, és adja nekünk azt a reménységet, hogy ezeket a szálakat újból össze lehet kötni ott az ő országában. Köszönjük neked, Istenünk, hogy azt nekünk józanságot, olyan fegyelmet, olyan önkontrollt, amely nem lovalja bele magát a különféle félelmekbe, mert ez önpusztítás. Köszönjük, hogy azt nekünk józan gondolkodást, azért, hogy felismerjük a félelemnek pozitívumát, csengő mi voltát, amikor jelez, hogy ne rohanj a te vesztedbe. Felismerjük azt is, Istenünk, hogy milyen sok félelmünk irreális, mert nem következik be mindaz, amitől rettegtünk. Megtanítja számunkra azt is, hogy ne engedjük, hogy összekuszálja a mi gondolatainkat, hogy megbolondítson bennünket. Mert tőled mindenkor kaphatunk bölcsességet, világosságot, hogy józanul éljünk és cselekedjünk. Köszönjük, hogy reád bízhatjuk további életünket, jövendőnket. Te fogd a mi kezünket, és te vezess az örökké valóság útján. Megváltónkért, Jézusért kérünk. Hallgass meg csendben elmondott fohászunkat is. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy júliusban összegyűlt összeg, amit a kutyfalvi templom javítására gyűjtöttünk a szeretetszolgálati persejbe, 2023 lej volt. Köszönjük a jókedvű adakozóknak a szívélyes adakozását. Ugyanakkor azt is hirdetném, hogy augusztus folyamán a Magyar Gyermekmonostori Református Gyülekezet leukémiás beteg gondnokának műtétjére fogadunk el külön adományokat. Megjött az üzenet két legújabb száma, hátul az asztalnál a megrendelők átvehetik. Ugyanakkor azt is hirdetem a presbiterek számára, hogy kérjük, vegyék át a meghívókat, ugyanis jövő vasárnap délben presbiteri gyűlést tartunk. Hitvallástételre készülve a 460. számú énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. A 460. számú énekünknek első verszaka így kezdődik, ne csüggedj el, kicsin sereg.
Kicsin sereg.
engedjétek meg, hogy megköszönjem azoknak a testvéreknek az imádságát, akik fohászkodtak azért, hogy az elmúlt héten az ifi tábor áldásos legyen. Éreztük az imának az erejét és az Úristennek az áldását. Köszönjük. Végezetül tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.